Nos, akkor szép reggelt kívánok mindenkinek, és az előadásomat azzal a már tegnap Fogarasi György által megmutatott Marx, bocsánat, szöveghellyel kezdeném, az eredeti felhalmozásról. És én csak annyira szeretnék kitérni így az elején, hogy tehát arra, amit itt itt meg pont látunk a végén, hogy az eredeti felhalmozás az Marxnál a tőkés termelési módnak az előtörténetét jelenti. Ezzel szemben, hogyha megnézzük mondjuk Nancy Fraser, vagy Jason Moore, vagy David Harvey kutatásait, akkor ők sokkal inkább a felhalmozásnak egyfajta folytonos koncepciójával érvelnek, amely szerint a tőkéstermelési móddal egy időben zajlik az eredeti felhalmozás, tehát hogy a kapitalizmus, és itt főleg Fraser kutatására gondolok, tehát a kapitalizmus az egy olyan institucionalizált társadalmi rendszer, amelyben egyszerre van jelen az elidegenedésnek a termelése, és a folyamatos kisajátítás, a folyamatos diszposzesszió, és tehát ez a felosztás, hogy a kapitalizmusnak folyamatosan nyers anyagokra van szüksége. Tehát Frasernek két szövegét szeretném itt említeni, a tőke és a gondoskodás ellentmondásait, illetve a Behind Marxist Hidden Abode for an Expanded Conception of Capitalism, tehát egy kiterjesztett kapitalizmus értelmezés mellett érvel Fraser ezekben a szövegekben. És tehát azt mondja, hogy még egyszer, tehát hogy az elidegenedés termelése mellett ezek az elválasztások, ahogy itt is látszik a szlájdon, hogy az úgynevezett eredeti felhalmozás, tehát nem más, mint a termelőnek és a termelési eszközöknek történelmi elválasztási folyamata. Tehát ez a kettő egyszerre érvényesül Frasernek a kiterjesztett kapitalizmus értelmezésében, és ez akkor válik érdekessé, amikor Fraser ezzel magyarázza a kapitalizmusnak a belső instabilitását, hogy azért van a kapitalizmusnak egy ilyen predisponáltsága a válságokra, mert úgymond mindig ráront erre a belső reproduktív alapjára, tehát mindig szüksége van azokra a külső szférákra, amiket úgymond leigáz, kisajátít, folyamatosan újabb és újabb szféráit az életnek, és a kapitalizmusnak ez az ellentmondásos viszonya a saját belső alapjával, tehát egyfajta függőség, mert függ azoktól az erőforrásoktól, amelyeket folyamatosan kisajátít, de ugyanakkor le is tagadja ezeket tehát le is tagadja ezeket. És itt egy kicsit tovább lépnék, behoznám az átmenet történetnek a fogalmát, hogy közelítsek így a 17. század felé. Átmenet történet alatt azt értem, hogy hogyan lesz a feudalizmusból kapitalizmus, vagy egyáltalán hogyan alakul ki az a klasszikus kapitalizmus a 18. század végére, és hogy miért van az, hogy a 17. században van egy válság, és miért nincs az, hogy a 15. 16. századnak az akár itáliai prekapitalista képződményeiből rögtön kialakuljon a fejlett kapitalizmus. Tehát miért van szükség egyáltalán a krízisre ez a kérdés? És ennek a Fraseri elgondolásban, és itt akár beidézhetném Habsburgnak a tanulmányát a 17. század kríziséről, hogy ez a kapitalizmusnak ezzel a belső instabilitásával van összhangban. Mert megtörténik egyfajta eredeti felhalmozás, viszont ez az így összeszedett profit, akár a gyarmatokról, akár Kelet-Európában a paraszti földek kisajátításával kapcsolatban. Tehát ez nem fektetődik be, hanem ez elpazarolódik. És Megelőlegezek egy ilyet, hogy Charlie Coleman, amerikai történész, akit később emlegetni fogok, pontosan ebben a pazarlásban fedez fel egyfajta ilyen a Weberi elképzelés panantjaként funkcionáló katolikus etikát, ami szintén hozzájárul a kapitalizmusnak, úgymond a kifejlődéséhez. Nos, tehát a lényeg az, hogy a 17. században van egy krízisünk, és többnyire, amikor a magyar történettudomány, és gondolok itt Paks Sándor Zsigmondra, vagy gondolok Zimányi Verára, akkor nemzetközi esítve Henri Estárra, vagy Immanuel Wallersteinre, hogy felvetődik a probléma, hogy akkor most van-e, vagy nincs-e eredeti felhalmozás a királyi Magyarországon. Na most Pach írt egy könyvet 53-ban ezzel a címmel, hogy eredeti tőke felhalmozás Magyarországon, ezt azért később revideálta, és a mai álláspont az az, hogy Magyarországon nem volt eredeti tőkefelhalmozás, mert nem volt nemzeti tőkés osztály, vagy nemzeti burzsoázia, mivel a kivitel, tehát exportra termelődtek ezek a javak. Viszont Pak könyvének van egy nagyon érdekes fejtegetése, amikor is összekapcsolja azt a feltételezett eredeti felhalmozást a vallással, ugyanúgy, ahogy Marx is teszi ebben az eredeti felhalmozásról szóló szövegében. Viszont ezt Pak nyilván nem a protestantizmushoz köti, hanem, surprise, surprise, a katolicizmushoz, ami pontosan ekkor a 17. századnak a kezdetén és a derekára kezd el a magyar királyság területén egy domináns vallássá, felekezetté, bocsánat, válni. És akkor itt egy annyit hozzátennék, vagy mondanék, hogy Frasernek a kiterjesztett kapitalizmus értelmezéséből kiindulva, tehát mit mond Fraser, hogy a kapitalizmus az egy institucionalizált társadalmi rend, tehát engem tulajdonképpen az is érdekel, hogy ez a logika hogyan nyilvánul meg a társadalomnak a más szféráiban, a gazdaságtól eltérő szféráiban, így például, hogyha a 16-17. századok legfontosabb ideológiai vitáját, a reformáció, ellenreformáció küzdelmét nézzük, akkor tulajdonképpen ez az a pont, ahol engem ez a történet elkezdett érdekelni. Itt még annyit hozzáteszek, hogy a konfessionalizáció paradigmáját szeretném itt használni, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy mindegyik felekezet a teológiai tartalmaktól teljesen indifferensen nagyon hasonló társadalmi vagy disziplináris metódusokat fejleszt ki, amelyek nyugaton megágyaznak az abszolutista államnak, Kelet-Európában is, így Magyarországon is, vagy Erdélyben, tehát bonyolultabb azért ennél a történet, de lényeg az, hogy a különböző vallás felekezetek, a különböző denominációk, azok egy ilyen represszív, egy ilyen disziplinarizáló ideológiai alapját képzik meg a piacra termelő kényszer munkának, hogy Wallerstein kifejezésével éljek, és akkor ebben az értelemben én nem is reformációkról beszélnék, ahogyan ezt használják, hanem inkább ellenreformációkról. Tehát a reformációnak így megtartanám így a parasztlázadásig, de ez zárójel. És amire itt ki szeretnék térni, hogy tovább lépjek egy kicsit erről a szlájdról, hogy történik egy nagy vita a 17. század első felében és derekán Magyarországon a felekezetesedésről. És ez a vita az egyik első olyan politikai vita, amelybe így a közjogi méltóságokat viselő értelmiség is belekapcsolódik, lásd Pázmány, és itt tulajdonképpen a vallás szabadságról, tehát a felekezet identitás felvállásának szabadságáról esik szó, pontosabban arról, hogy itt most én arra mellékszára koncentrálok, hogy hogy a jobbágy hogyan gyakorolhatja a saját vallását. És itt az történik, hogy a katolikus tábor a felekezeteknek ezt az intézményesülését, vagyis ezt a vallásszabadságot egyfajta tulajdonjogi tagként kezdi el hirtelen keretezni. És ezt nem csak a katolikusok csinálják, hanem a protestánsok is, viszont mivel a folyamat kimenetele az az, hogy végül is a katolikusok győznek ebben a vitában, ezért ők kezdik el használni. Tehát Pázmány, Dobronoki György jezsuita, Nagyszombati jezsuita rektor, Esterházy Miklós nádor, ők mind felhasználják Verbőcinek ezt a híres passzusát a jobbágy diszposzessziójáról, a jobbágy birtok képtelenségéről, amikor arról kell érvelni az 1608-as bécsi béke és az ezt követő országgyűlés vallásszabadságot garantáló passzusai ellenében, hogy a templomot azért nem adjuk oda a protestánsoknak, mert a földesúrnak a patronusi joga kell érvényesüljön. Tehát, hogy azért nem kaphatja meg a jobbágy a templomot, hogy gyakorolja ott a vallását, mert nincsen joga a birtokhoz. És akkor itt nagyon-nagyon szépen látjuk itt Pázmánynál, és igazán hálásak lehetünk neki, hogy ezt ennyire tisztán megfogalmazza, hogy az igazi hitnek a megválasztása, az tulajdonképpen végig a tulajdonjogon alapszik, az ősi tulajdonon. Azt azért ennyi rosszmájúan hozzáteszem, hogy az arisztokráció, ami itt az ősi joggal próbál itt érvelni, hát ilyen 15-20 éve gazdagodott meg így a marhakereskedelem konjunktúrájában, akár protestáns, akár katolikus nemességről beszélünk. Tehát nagyon szépen látszik itt az, hogy a jog, Agamben idézve, a jog az mindig egyfajta erőszakos jogtalanságon alapozódik meg, és akkor itt egy kicsit itt az eredeti tőkefelhalmozásnak a gondolataira is visszatérhetek, hogy van egyfajta ilyen, tehát az erőszakos alapításnak mindig van egy ilyen elfedése, elrejtése. Na, itt most teszek egy ilyen kicsit cezúrát, és visszatérek egyel hátrébb, és itt az eredeti felhalmozásnak a koncepcióját, ezt egy kicsit az árufétis elmélete felől szeretném most hirtelen olvasni. Kérdés az, ez tegnap is felmerült Fogarasi György előadásában, hogy milyen Marxnak a teológiája. Tehát, hogy egész egyszerűen honnan jön ez a predispozíció a teológiára, a teológiai fogalmak használatára, amikor Marxot olvassuk. Tehát egyszer itt látjuk a bűnbeesés, a gazdasági bűnbeesés történetét. Akkor az árufétis fejezetben is ott vannak a teológiai bogarak. Tehát az a kérdés tulajdonképpen, hogy tehát az eredeti felhalmozás során felhalmozott tulajdonok, azok hogyan fedődnek el, hogyan rejtődnek el, tehát hogyan mitizálódik a megszerzett vagyonnak, tehát a megszerzett vagyonnak ez az eredete. Tehát, hogyha eltakarjuk, elfedjük a vagyon megszerzésének az igazi történetét, amit Marx úgy mondja, hogy tűzzel és vérrel vannak beírva az emberiség évkönyveibe, akkor tulajdonképpen hogyan lesz ez egy ilyen, tehát a gazdaság hogy kezd egy hirtelen egy ilyen mitikus, misztikus, fetisizált aurát ölteni. És akkor nyilvánvalóan az fog történni, hogy az akkumulációt csak további akkumulációval lehet elfedni. Erről is volt szó a tegnap, hogy egy ilyen önjáró gépezetté alakul át a kapitalizmus, és tulajdonképpen ez a felhalmozás indukálja. Akkor én most át szeretnék gyorsan térni arra, hogy a trienti katolicizmusnak lett egy ilyen gazdasági fordulata, itt Charlie Coleman-t idézem, hogy tulajdonképpen a spirituális és materiális javakat, tehát ez a koncepció lett nagyon életszerű, hogy a spirituális dolgokat javakként fogták fel, ezeket birtokolni kell. És van egy Deus Creditor, egy olyan Isten, aki befekteti a tőkét. Na most itt láthatjuk gyorsan Pázmány kalauzának a részletét, ahogy megidézi a trienti dekrétumoknak a megigazulásról szóló részét, ahogy Isten tulajdonképpen befektet az üdvösségünkbe, és a gyarapodás az egy ilyen szent titokként jelenik meg a magyarra fordított jezsuita elmélkedő irodalomban, tehát Jeremias Drexelnek a De Eternitate Considerationes-ében látjuk azt, hogy egyrészt van egy ilyen fordított akkumuláció, tehát a bűn, mint adósság, tehát ez a Canterbury Anselmre visszamenő gondolat, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy itt explicitálódik a titok, tehát hogy a Szentírásnak a rejtett titka, hogy a 49-ből hogy lesz 50. Tehát hogyan van egy ekvivalencia viszony a 49-es és az 50-es szám között? Tehát nem véletlenül van egy predispozíció ebben a jezsuita elmélkedő irodalomban az örökkévalóság gondolata irányában, mert ebben mindig az történik, hogy van egyfajta akkumuláció, és ez nem elég, és van egy ugrás, tehát a gazdaságot nem tudjuk megmagyarázni. És zárásként pedig Walter Benjaminnak az allegória koncepcióját szeretném idézni és egy kicsit applikálni a Tintinnábulum kötetnek egy versére, hogy tehát kicsit az a gondolatom itt, hogy Benjaminnak az allegória fogalmát egy kicsit így visszaírjam ebbe a marxi kontextusba, tehát az érték az nagyon-nagyon fontos Benjaminnál, és az a szorongás, ami a jeleknek a referenciátlanítását követi. Tehát ahogy itt látjuk, a világ, virág, ezüst, füst, tehát hogy van egy kettős látásunk, valami egyszerre értékes és egyszerre értéktelen. Ugyanúgy látjuk, hogy a felhalmozott javak, a színarany, az csak föld, a bíbor szín, az csigavér. A konceptualizációban nagyon fontos az a szó, hogy elhidd, tehát innen ered ez a hatalmas nagy szorongás ebben tehát a barokk retorikának a nyelvében, hogy a jeleknek az akkumulációját egyszerre tudjuk látni, mint a felhalmozásnak ez a csodálatos tezauruszokba, szótárakba, satzkammerekbe gyűjtött tárházaként, és egyszerre a teljes értéktelenedettségként, tehát a tezaurusz mit csinál, kiszakítja, ezek az exemplum tárak prédikációirodalomban mit csinálnak, azt csinálják, hogy kiszakítják a szavakat az eredeti kontextusukból, és átteszik egy mesterséges kontextusba. És itt zárnám le az előadásomat azzal az intelemmel, hogy mindenki gondolja meg a saját végső dolgait, és hogy kapcsolódjak a konferenciának egy kicsit ehhez a 19. századi témájához. Jókai Mórnak a Nincsen ördög című regényében a protagonistát megkérdezik, hogy mi van tetoválva a karjára, az MM szimbólum, az mit jelent. Rákérdeznek, hogy ez most azt jelenti, hogy memento mori? Hát nem, szól a válasz, azt jelenti, hogy markolj magadnak. Köszönöm szépen!